Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival, és vendégünk még mindig, és az elkövetkezendő másfél órában is itt lesz az Animal Cannibals, Kuka MC és Ricsi P.
Jó mondtad, de zseni vagy.
Vagy Ripicsi.
Vagy Ripicsi.
Csak máshogy néztél.
Csoda.
De szinte már nem is, a Ricsi P-t nem is használják, nem és Ricsi, használom. Csak a Ripicsit.
Nem, sokkal jobb.
Egyébként. Csak hétvégén, ünnepnapokon.
Meg a keresztanyám az igazából az elég jó fej, tehát, hogy nem
megvan mindenkinek. Az új naptár, a kiszeltündék, mert egy kiszeltündéhez kapcsolódik.
Mi van? Most én semmit
nem értek. A Ripicsit nem érted? Nem ismered ezt az elhíresült videót?
Nincs meg ez a mém.
Kiszeltündéhez mentek el.
Volt egy nyelvbotlás a tündének, semmi gond, bemutatott minket, hogy itt van Kuka és Ripicsi, és akkor visszakérdezem, ki csoda? De mi azért mentünk oda,
és ez egy mém lett tulajdonképpen.
Igen, igen. De mások is már ezerféleképpen elrontották a nevünket, vagy másképp mondták, mint ahogy mi használjuk, de ez nem lett akkora vírus, mint ez. Ez működik, szereti.
Horler László és Dósa Richard.
Igen, személyesen
tisztelettel.
El kell, hogy mondjam.
Na, válaszoljunk akkor lexikálisan az el.
Igen, de a Dóri mondja még egyszer, hogy mit szeretett kérni, mert aki csak most kapcsolódik be, ez nem fogja tudni, mi volt a kérdés.
Kedves most bekapcsolódó rádió gyereknézők, azt szeretném nektek mondani, hogy az Animal Cannibals-re készülve az ötlött fel bennem, hogy ők olyan okosak és elmagyarázhatnák nekünk, mert hogy ti az elsők voltatok, akik ezzel a műfajjal reppel,
hip-hoppal. Voltunk.
Jó, tudom, majd elkezditek mondani, hogy Fenyő Miklós, meg Geszti Péter.
Kezdhetjük onnan egyébként, mert 85-ben volt egy nagy zenei boom, amikor most már mi is felleltük azt, hogy nagyon sok lemezen, és nagyon sok zenésznél, és nagyon sok zenei műfajban megjelent a rappelés, vagy
betétként,
legalábbis az ilyen, igen, ilyen betétként,
hát
ilyen
meg
szövegelés.
A Pajor féle rappelés is, ugye az sem, az is 80-as évek.
Természetesen
volt, ugye?
Európa kiadó, ugyanúgy, tehát az alter rocktól kezdve, a funkin keresztül az LGT-n át, a V-motorokban, ahol Hernádi Judit rappel egy betétet, tehát hogy
az
ilyenek is meg. Vannak.
Hát szerintem azért az nem mérföldkő.
Viszont még Máté Péter poszthumusz albumán is, ami ugye halála után jelent meg, azon is van egy olyan felvétel, amin rappel Máté Péter egy dalt. Úgyhogy ő is megpróbálkozott vele.
Szécsi Pál is volt olyan, hogy szöveget mond zenére, de ezt ne
Antal
hívjuk
Imrének
repnek.
Is volt replemeze, tehát hogy azért bocsánat, tehát hogy tényleg
hát
voltak.
Azért Kabos Gyuszihoz is szövetem, gyakorlatilag, hogyha
megyünk vissza. Karádi Katalin határozottan emlékszem, hogy
igen. Még az öltözékében is.
De én azt szoktam mondani, hogy igazából a csőgatókat is ide lehet hozni nyugodtan, tehát a csőgató is maga egyfajta rappelés.
Abszolút a csőgatás, tehát egy jó rímet benyomni, egy ilyen két sorost elhelyezve.
Tényleg igazad van.
A jó tempóban. Az abszolút egy ilyen kihívás, és ez egy kreatív munka. Na de a magyar hip-hopra visszatérve, valóban a 90-es években azért kellett a repülők és a gesztieknek az ismertsége és nyitottsága, hiszen ő is ugye az első emelet daloknak a szövegét ő írta, és ő már próbálkozott 85-ben is a Dadogós Break című dallal.
Megemlékeztek az ő reklámjára, az írhatsz rá, vagy vágtod, ide-oda hajtatod?
Az nem hát a 80-as években
vár
volt,
a papírgyár.
Az már 90-es években
téged már
volt.
Csak a papírvár, igen, vagy tapírvár. Igen, voltak ilyen reklámok is, tehát a rappel és az abszolút népszerű lett, és szerintem az ország elfogadta azt, hogy ez egy előadói stílus. Nem feltétlenül a kőkemény rappet és hip-hopot volt hivatott megjeleníteni ugye a repülők, hanem egy ilyen pop formáció volt, amiben rappelt a Geszti, és az agymenéseit rá zúdította az emberekre. Mi imádtuk, szerettük, és tök jó, hogy ez megvalósult, hiszen berúgta az ajtót. Mi már akkor ugye underground zenekarként nagyon sok másik előadóval együtt léteztünk, és ismertünk is nagyon sok ilyen előadót, és vártuk a lehetőséget, hogy mikor lesz az, amikor majd esetleg mi is odaférhetünk a kondérhoz. És a repülők két év után azt mondta, hogy a második lemez után ők itt be is fejezték, és hirtelen hiány lett. Úgyhogy lehet, hogy ennek a hiánynak is köszönhető az, hogy nyitottabbak lettek a kiadók, és mindenki szeretett volna sikeres rappelőadókat szerződtetni, és hogyha megnézzük, akkor onnantól kezdve szinte minden egyes repzenekar, akit kiadtak, az vagy aranylemes státuszig, vagy nagyon sokáig el tudott jutni, tehát hogy tényleg szerették az emberek, megszokták és kedvelték.
Egyszer beszéltetek arról, hogy nagyon más volt a 90-es évek és a 2000 utáni tartalom a repdalokban. Kifejezetten nem rólatok van szó, mert hogy ti mindig is próbáltatok azt a pozitív életszemléletet megírni a szövegeitekben, ami amúgy is jellemez benneteket, én ezt feltételezem. De hogy régebben volt ez az utcai rap, amikor igazából a nincstelenségünket énekeltük meg, vagy arról beszéltünk, hogy milyen nehéz sorsúak vagyunk, és hogy mi az, ami nincs nekünk, és aztán ez valahogy mindannyian érzékeljük mostanra, átváltozott valami olyasmi, hogy tényleg ez a dicsekvős, menőzős, kivagyiskodós szöveg Csakőre. Az, ami ma megy.
Mindenki a falu bikája akar lenni.
Igen, és baj. Mindenki más hülye. Tehát, hogy van benne igen. Viszont egy ilyen rossz vonal, amit én nem tartok jónak, hogy a gyerekek ezt hallgatják, hogy akkor viszont mindenki mást megfikázni kell. Hogy ez szerintetek ez egy ilyen korszellem, vagy elromlott a társadalom?
Ráfoghatjuk sok mindenre, de az tényleg például az internet adta lehetőségek, azok például pont erre valók, hogy tényleg bárki bármit tud kritizálni, és általában inkább kritizálnak, mint dicsérnek az emberek. Ez valahogy most ez egy jó pár éve, tehát az internettel együtt jött, nem biztos, hogy az internet váltotta ki az emberekből, de valószínűleg egyébként felnagyítja azt a fajta ilyen negatív érzéseket, amiket az emberek így lehet, hogy kiírnak magukból, és otthon csak, vagy a kocsmában csak egy pár embernek tudták elpanaszolni, hogy mennyire nem szeretem ezt, vagy azt meg. Azt most meg gyakorlatilag akár több ezer,
de
több
millió. De miért erre a műfajra hatott ennyire erősen leginkább?
Szerintem nem csak erre a műfajra hatott.
Nem csak erre a műfajra hatott, és nagyjából oda raknám még vissza, hogy egyébként a zeneipar szerintem reagál az internet adta lehetőségekre, tehát hogy nem feltétlenül véleményformáló és véleményindító a zene, hanem elkezdtük a képeket ugye filterezni. Na, mi bejött az autótyún. Elkezdjük a hangot is filterezni. Mm. Már nem kell jól énekelni, már nem kell a profi fotót elkészíteni, mert majd rárakunk egy effektet, egy filter.
És azért ezek a filterezések nem csak arról szólnak, ugyanúgy, mint a képeknél, hogy, mert ugye eredetileg az volt a cél, hogy egyre szebb legyen, de egy ilyen univerzális lett innentől kezdve mindenki. Tehát egyformák lettek a képek, mindenki ugyanazt a filtert használja, ugyanúgy néz ki.
És a hangok is, valóban.
És a hangok is, és most már ez lett a trend, hogyha nincs rajta az az autótyún a hangján, rossz. Akkor már nem tud ő labdába rúgni. És például én a gyerekemnek szoktam magyarázni, hogy ez az XY valójában nem így énekel, és valójában nem ilyen a hangja, és csak rátettek.
Mondd ki a neved, Dori.
De értsétek meg, hogy én most nem minőségbeli különbséget mondok, hanem például van egy ilyen érces tyún, amit ugye egy rátesznek, vagy egy ilyen filter, vagy effekt, akár a pop, vagy akár a, hát így az R&B számokba is ugye ráteszik ezt, és egyébként valóban ez nem feltétlenül azért van, hogy most szebb legyen, vagy jobb legyen, mert azért általában a legnagyobb sztárok tényleg elég jól tudnak énekelni, tehát ők mondjuk élőben is el tudják énekelni ezeket a számokat, de hogy az hogy fog kiderülni akkor élőben, hogy fogja rekonstruálni ezt a hangzást.
Képzeld, ez egy másik, lehet élőben is használni.
Rá, lehet, így van, ráteszik. Amikor indultatok, ti emlékeztek arra, hogy milyen mondjuk a Geszti Péter féle mondjuk magyar rappelésen, amit tényleg nem lett klasszikus értelem egy repzenekarnak nevezni, hogy kik voltak azok az előadók vagy zenék, amiket ti hallgattatok, mondjuk külföldiek, és titeket inspirált, és most ugye azért a 90-es évek bőven elejéről beszélgetünk.
Itt is én voltam a nagyobb kiránduló, tehát hogy én egy éven belül voltam Cure rajongó, utána
ami
Bros.
Ugye nem rap.
Igen, abszolút se, nem. Bros rajongó voltam. Igen, mert hogy azért nekem volt egy bátyám is, meg van egy bátyám is, tehát egy évvel idősebb, és közös szobánk volt. A Music Centeren osztozni kellett, és valóban a Cure és az Európa kiadó lemezek közé próbáltam én valahogy befészkelődni a stílusokkal, és aztán hirtelen a lakótelepen egyszer csak megjelentek a külföldi zenecsatornák, amin megjelent ez a műfaj is, ez a rap és a hip-hop, ami öltöz színességével és vagányságával abszolút magával ragadott engem teljesen, tehát hogy onnantól kezdve nem azt mondom, hogy minden más megszűnt, mert jó, hogy az is megvolt, mert meg tudtam utána különböztetni azt, hogy miből építkezett föl, és honnan érkezett meg ez a rap, zeneileg is. Tehát, hogy nekem az is fontos volt, hogy utána zeneileg utána menni, hogy honnan és miből építkezett, mi volt az alapbázisa a rappelésnek, mert hogy tegyük hozzá, hogy ott nem képzett zenészek voltak általában az előadók, hanem valahonnan szedtek egy zenei betétet, amit már valaki megírt annak idején, és arra a zenei betétre, annak a ritmusára teljesen új gondolatokat hoztak elő.
Egyébként az jutott most eszembe pont, hogy egészen elképesztő, hogy mennyire meg lehet az első három ütemből állapítani, hogy melyik külföldi szám és melyik magyar, még mindig. Kivéve a hip-hop adón, mert ugye most már ilyen van Magyarországon, hogy erről is beszélünk, amit hogyha bekapcsolok, ott az első három ütemből nem tudom megállapítani, csak amikor elkezdenek beszélni, hogy ez most magyar lesz, vagy egy külföldi hip-hop,
sőt,
vagy repzám.
Sőt, amikor elkezdek beszélni, és
akkor sem, mert úgy beszél most, magyarul, úgy motyog, mert most ez a motyogás van, most ez a motyogós rep van.
Ez is csak az emojikra, meg a minél rövidebb kommunikációra vezethető vissza, amit megint csak az internet és az SMS-ezés
de érdekes.
Tehát, igen, hogy megint csak az egyszerűsödött le. Amikor annak idején novellákban kommunikáltak, akkor mindenki terjedelmesen, szépen, választékosan beszélt, mert az hozzátartozott a hétköznapokhoz. Jött az, hogy 128 karakterben kell küldeni az SMS-t, tehát megpróbáltunk röviden fogalmazni.
Csak ahhoz akartam kapcsolódni, hogy ezek a zenei minták miatt vannak. Tehát, hogy ők ugyanúgy leszedik ugyanazokat a zenei mintákat, a magyar hip-hop zenészek, vagy ugyanabból dolgoznak, mint mondjuk a külföldi, jó esetben.
Mert most már ugye megvásárolhatsz, hogyha így hallod van, a neten, amit egy lengyel, egy svéd, egy nem amerikai producer, dehogy nem, bármikor bemész egy könyvtárba, ez tetszik, és különböző jogosultságokkal megveheted azt a zenei alapot.
És de akkor ugyanazt megveheti más is.
Hát persze.
Megveheted kizárólagosan is, hogy akkor az csak a tiéd, és azt nem adhatja el másnak.
Drága. Hát akkor ezért van az, hogy ennyire egyformák ezek egyformák, a számok.
Ha már visszajövünk, a Majka Belehalok című dala, Majkáéknak a Belehalok című dala, az pont egy ilyen vásárolt alap volt, és ezt megkérdőjelezték utána többen, hogy na, ez nem is a tiétek, nem is ti szereztétek. Igen, de mutatta a Majka a számlát, igen, de megvásároltuk.
Ugye van egy groove, amire aztán készül az egész, és az meg van vásárolva, akkor mi az, amit te annyira egyénit hozzá tudsz tenni?
Hát ebben a szöveg, tehát hogy mondjuk azért ez egy szövegcentrikus.
Igen, de azért ez már egy nagyon komoly átfedés. Tehát hogyha én mondjuk harmónia menetben megírom a Yesterday csak egy másik szöveggel, akkor...
Tegnapig! ha megveszed a Yesterday-nek a zenéjét, mert a szöveget úgy te fogod írni, akkor gyakorlatilag ez egy új mű lesz. Tehát nincs ezzel baj.
Tegnap megírtam a Yesterday-t.
De lehet, hogy azt mondja a Dóri, hogy esetleg ilyenkor meg kéne jeleníteni az eredetit mindig, vagy...
Hol?
Nem, hát ez jogdíj. Hát
most már hol jelennek meg? Tehát hol jeleníted meg? Hát ez a CD-nél még talán.
De egyébként ebben a műfajban ez valóban gyakori, és tök jó egyébként így ráismerni egy régi hangmintára, vagy egy régi dalból kiszedt.
Hozzá tartozik abszolút a műfajhoz. Abszolút, tehát, hogy igen, nekünk igen. Az elvárás is volt, hogy például magyar mintát használjunk, és mi nagyon szerettük a Neotontól például a Sámson és Delila című dalt, és arra egy tök jó szöveget tudtunk írni, és a Kannibál címmel, ez 1997-ben napvilágot is látott, és imádta mindenki.
De például a Fenyő Mikitől is vásároltunk konkrétan 100.000 forintért egy...
De Mikikém, figyelj, lenne ott a mennyibe kerül az a három ütem.
100 Viszont csak már azért annyira akarom, hogy fejtsük ki ezt az első kérdést, ezt nem lehet. De. Tehát én azért hoztam be a 90-es, 2000-es évek váltását, hogy valahogy próbáljátok már nekünk elmesélni, tényleg úgy, mintha nem hallottunk volna soha repzenét, viszont most így megmutogatnátok nekünk, hogy ma milyen repzenék léteznek, hogy ez hogy lehetett, hogy ez ennyire szétágazott, szóval, hogy milyen irányok vannak. Mert 2000 után, tehát mint egy fa így szétágazott ez a műfaj, és hogy már olyan nehéz ebben látni.
Előtte is.
Előtte is?
Igazából csak akkor lépett ki a fényre az a sok különböző típusú zene, mert hogy a rapbe pont az a jó, hogy bármiről lehet rappelni. A romantikus ihletésű daloktól elkezdve a rendszerkritikus, a keresztény, van egy
horrorcore,
ilyen típusú is, de meg hát van a vidám, amit mi képviselünk, van a gangsteres, van a
csibész rap.
Igen, az utcai.
A vidám és a csibész között milyen különbség?
Hát a csibész, ő inkább rossz fát tesz a tűzre. A vidám meg mondjuk az ő a pozitív hozzáállású, legalábbis mi úgy gondoljuk. De szerintem ilyen kategóriákat...
Csibészre.
Ilyen kategóriákat akár százat is tudnánk, tehát egy téma ügyileg szétválogatni, de én nem hiszem, hogy ez bárki saját magáról jegyzi, hogy én például a izé vagyok a nem tudom,
én csibészrep
vagyok. A csibészrepe.
De hogy lefordítsuk, egyébként a 90-es években nyilván még mindenki utánérzett volt itt Magyarországon, tehát hogy nem volt gyökere itt ennek a zenei műfajnak Magyarországon, éppen ezért valahonnan próbálták így összeszedni a hírmorzsákat, ahogy lehetett annak idején tévén, rádión, lemezen és újságokon keresztül valamiket így, hogy ez miről szól, miért kezdték el, miért ilyen a hangzása, egyáltalán mik a jegyei stílusban, külsőleg, belsőleg, és mindenki próbálta összerakni, és akaratlanul is, mivel azok voltak az idolok, az előttünk menők, mindenki másolta őket, vagy egy utánérzés volt itt Magyarországon, vagy nagyon sokan voltak utánérzetek. És a 2000-es évekre volt az, hogy már Magyarországon is így saját nyelvezete lett ennek a műfajnak.
Igen, tehát van egy magyar változat?
Természetesen, tehát ugye, amikor elkezdünk már Magyarországra vonatkoztatva bizonyos problémákat megmutatni, bizonyos szociális kérdésekben állást foglalni, hogy az itteni dolgokra reagálunk. Hozzátartozik egyébként, hogy minden rappelnél általában az első három dalban két téma elő szokott kerülni. Az első az a saját magamnak a bemutatása. Ezt vagy úgy történik meg, hogy beszélek magamról, hogy én ki vagyok, vagy úgy történik meg, hogy elmondom, hogy én kiket utálok. Tehát, hogy valahova megpróbálom belehelyezni magamat, hogy a hallgató az el tudja dönteni, hogy én honnan jöttem, és ott jön a második, hogy a honnan jöttem. Tehát, hogy én azért vagyok ilyen, mert mi a nyolcból jöttünk.
A nyolcból jöttem.
Igen, és mi tényleg a nyolcból jöttünk, ezért volt a Józsefváros című dalunk nekünk is azért meghatározó ott rögtön a legelején, de ugyanígy a Gyulafirátót, Subbase Monsternél, tehát, hogy egy picikét így el tudjuk helyezni a térképen, és hogy tudjuk, hogy milyen közegből van az a nyelvezet, az a gondolatiság, és hogy tudok-e vele azonosulni, vagy sem. És egyébként ez Amerikában is így van, tehát a mai napig is így van, és pont ettől helyben meg tudott ragadni itt ez a műfaj, mert hogy itt onnantól kezdve akkor, hát én is itt lakom, hát akkor értem, miről beszélsz, és akkor már a helyi szlengek is bekerültek, és nem csak mondom, amerikai nyers fordítások voltak.
És akkor ez ami a szöveget illeti. Mi a helyzet a zenei alappal, egyáltalán azoknak annak a változásával? Az is még mindig Amerikából jön, és még mindig másolat van itthon?
Persze.
De nem csak Amerika.
Szerintem 95%-ban Amerika, de minden stílus, nem csak a rapben.
Tehát Németország, Franciaország, azért van, aki direkt arra specializálódott, hogy direkt ne Amerikát másolja, de valamit másol.
Hát vagy az angolok, azért ők is egyébként.
Az angolok
azok, ebben nem.
Ebben nem. Az angolok azok nem szeretik azokat, ezt a klasszikus 2-4-es lüktetést, tehát ezt a bólogatós hip-hopot, ők nem annyira élik, ők minél törtebb ezt a garázsütemeket.
Kilöttjen a tea.
Igen, tehát a törtütemes dolgokat sokkal jobban szeretik. Lehet, hogy ezért nem is lettek annyira népszerűek.
Az angol popzenében szeretik a 2-4-et. Valahogy.
A popzenében, a gitáros popzenében, tehát a gitáros zenékben nagyon szeretik
meg ezeket. Ott nem annyira bonyolult a képlet.
De a rapben valamiért ők más utat gondoltak ki. Tehát nem ezt az egyszerű boom-bap.
De ezt mondom, és nincs ilyen magyar út.
Népi repre gondolsz, vagy
nem? Nem, bármi, amire...
De egyébként jót mondtál, mert ha a Punani Masszívra gondolok, az ott is vannak olyan hangszerek, ami csak Magyarországra jellemző. Magyar... Hegedűt ritkán hall az ember például rap dalban, úgy, ahogy ők használják, de például mi is csináltunk Subbase-szel közösen egy olyan dalt, ahol konkrét cimbalmos ember játszotta föl, és hegedűs a népi
zenei hatot. Nem volt cimbalmos hang, mint a látod, és kellett
tenni egy cimbalmos. Nem, akkor
direkt
ez volt a koncepció. Az a felfogásunk, hogy mindig egy picit más kell csinálni, hogy mi se unjuk meg a közönség se.
Én például nagyon szeretem a trombitákat, tettek.
És használjuk is élő zenekarban.
Igen.
A Dezső Balást ugye ne felejtsük ki, aki annak idején egy nagyszerű billentyűs, és hát akkor zeneszerzőnek is tudjuk mindenképpen apostrofálni. Amikor ti elindultatok, a szövegeitekkel ő volt az, aki a zenébe belehelyezte annak idején, ugye az indulásotokkor. Hogy ő például, ő honnan szedte az inspirációt? Vagy azt tudjátok, hogy
tőlünk.
Tehát, hogy ti vittétek, és akkor ő rakta össze.
Azért tegyük hozzá, hogy Dezső Balázsnak, Dezső Csaba, jazz hegedű művész az apukája, édesanyja pedig zongoratanárnő volt, és olyan zenei háttértár volt náluk otthon, Stevie Wonder, Michael Jackson, és minden olyan fajta zene, ami a hip-hopnak a gyökere, tehát a funkisabb hangzások és a feketébb stílusú zenék közelség az abszolút benne volt a fülébe. Sőt, neki volt egy rap produkciója is, ami nem lett annyira sikeres, de hogy ő érezte ezt a műfajt, és pont ezeken röhögtünk az elmúlt időben, hogy annak idején mi még úgy tudtunk szemplingelni, hogy 7 másodpercnyi szemplingelésre volt lehetőségünk egy dalnál. Az azt jelenti, hogy 7 másodpercnyi mintát tudtunk összeszedegetni. Ami azt jelenti, hogy vagy egy pergő hang, hogyha tetszett egy számból, akkor onnan ki tudtuk szedegetni.
De miért 7 másodperc? Jogilag volt ennyi engedélyezve?
Nem, a gép ennyit engedett. Tehát maga a gép technikailag 7 másodpercet engedett. Tehát egy hosszabb az már nem fért bele, mert az rengeteg másodperc volt, és mi ezzel próbáltunk akkor kufárkodni, gazdálkodni, hogy azokat a hangmintákat próbáljuk meg használni, legális, meg mindenhonnan összeszedett hangmintákat, amik beleférnek ebbe a 7 másodpercbe, a többit ő meg hozzázenélte.
Hogy honnan tudtátok, hogy mi az, amit legálisan le lehet szedni, mi az, amit
megkérdeztük.
Nem? De honnan? Oda. Tehát honnan lehet?
Szerző jogvédő hivatalnak hívták.
És ők tudták azt, hogy mondjuk egy külföldi rap számból egy hangmintát, azt hogy lehet?
Tök egyszerű szabály van.
Aki a
dalszerzője, attól kell engedélyt kérni. Igen, tehát bármit feldolgozhatsz.
Kedves Randy MC. Hogy? Volt ilyen, Stevie Wonder.
Volt ilyen urbán legenda, hogy ilyen 3 másodperc, vagy nem tudom, tehát voltak
de
ilyen...
De mi ez legenda? Az nincsen egyébként?
Nincs. És képzeld el, például azzal találkoztunk, mert most már olyan fejlettek ezek a letapogató robotok, hogy amik az internetet pásztázzák, ugye amikor fel akarsz tölteni valamit, arra egyből, hogyha nem a sajátod, akkor jelzi, hogy ugye tudod, hogy ez nem a saját tartalmad, és hogy ezzel azért csínyán kell bánni, és bármikor a jogtulajdonos élhet azzal, hogy ezt majd eltávolítja, vagy bármit csinál ezzel kapcsolatban. És mi annak idején például vásároltunk legális sampling CD-ket, azaz amin direkt ilyen dobhang minták voltak, különböző hangszer minták voltak, megvásároltuk pénzért, tehát hogy úgy adták el, hogy ez legális minta, használtuk, és aztán most valamelyik robottól érkezett egy olyan e-mail, hogy egy egyiptomi zenekar egyébként pont azzal a hanggal groove-ot csinált, és hogy nem-e lehetséges, hogy mi azt használtuk.
Saját farkában harapok kígyó, mert ugye vannak ezek a minták, és aztán szépen bezárul a kör, mert elkezdik annyian használni.
Hogy nem annyira egyediek valószínűleg, hogy ne lehessen megkülönböztetni.
De. Nagyon igen? Egyediek. Tehát hát Joe, Sample, nagyon Joe Sample zenész például rengeteg albumot kiadott annak idején. És ő a 90-es évek végén szóltak neki, hogy azt egyébként tudod, hogy a mintáidnak a zöméből épült fel a hip-hop zene, mert hogy annyi mintát használtak tőled, és te nem mentél utána, és nem volt ennek jogi következménye, és azt mondta, hogy hát jó, te igazából nem tudsz vele mit csinálni. Tehát, hogy most az, hogy tényleg egy amerikai zenekarnak a mintáját itt Magyarországon hallgatja, vagy felhasználja valaki, hát ez most vagy eljut oda, vagy nem.
Hogy a színpadi műfajban mi változott az elmúlt 30 évben, szerintem arról is beszélgethettünk, de előtte hallgassunk egy zenét, ami
jó lesz,
csak,
ami jó lesz?
Hát nem tudom, szerintem jó nagyon lesz. Jó lesz.
Animal Cannibals a vendégünk továbbra is itt a 2-es számrendszerben.